Azért mindenki addig nézzen tévét, amíg még lehetősége van rá, mert borzasztó dolgok történnek a világban. Egyrészt egy nagy fekete lyuk közeledik hozzánk, ami egy csillagot vonszol maga után, de szerencsére azt hiszem 1 millió fényév távolságra. Tessék? 1 millió fényév távolságra fog elhaladni tőlünk. Ezen kívül hát világvége is volt idén. Most talán nem is arra gondolok, amire sokan mások már, talán az egyik világvégét el is felejtettük. Az még nyár elején volt, amikor nagyon szép bolygó együttállás volt, és akkor is előre mondták, hogy a gravitációs hatások következtében földrengések, árvizek, stb. Lesznek. Na, ezt túléltük. Utána egy világvége hirdetés jött be, ugye, hogy valamiféle bolygó fog valamikor, illetve kis bolygó fog beleütközni a Földbe. Ezt még nem tudjuk egészen, hogy túléljük-e, szerintem erről valamit azért hallani fogunk. Minden esetre egy internetes ilyen fórumon olvasgattam, hogy hát bizony az a probléma, hogy hát a média itt is úgy torzít, ahogy csak lehet, ahogy írta valaki. A médiának nem lehet hinni, ezek még arra is képesek, hogy egy megvalósult világvégét elhallgassanak. Úgyhogy most akkor fölkérném dr. Botelő Csillagászt, a Magyar Űrkutatási Iroda igazgatóját, hogy Kozmikus Karambolok című előadását megtartsa.
Köszönöm szépen, jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Itt valahol majd valami vetítést, ha segítenél elindítani, utána már én nyomogatom.
Multifunkcionális vagyok.
Igen, csak ezt az együttelmes szemüveg nélkül nem látom. Tehát úgy kezdődött ez az egész, hogy a legújabb kozmikus karambol híre az valamikor idén nyáron terjedt el a sajtóban, nem csak a hazai sajtóban, hanem azt hiszem az egész világ sajtóban, mert az internet is ezzel volt tele, hogy de most aztán rögtön végünk, mert itt a legközelebbi kozmikus becsapódás, és hát erre föl aztán voltak az interneten is kételkedő hangok, hogy esetleg azért nem eszik olyan forrónak ását. Úgyhogy aztán akkor írtam én a természet világába egy rövid kis cikket, amit én azért remélem, hogy a jelenlévők olvastak. Ebből most csak annyit idéznék, azzal kezdődik, hogy mire ez a cikk megjelenik, addigra a konkrét tények már úgyse érdekelnek senkit. Hát tényleg, ez valamikor a nyáron történt, és hogy most milyen kis bolygó, hogy, mikorra jósolták, még miért kellett volna nekünk jönni, ki foglalkozott ezzel már októberben, amikor megjelent, nem is beszélve most november végéről. Tehát nem ez az érdekes. Hogy mi volt ez az eset, és mi volt erről a vita, ezt ott egy oldalba összefoglaltam a lapban. Most viszont inkább nézzük meg azt, hogy tényleg jelentenek-e ezek valós veszélyt a számunkra, és egyáltalán mi a helyzet ezekkel a kozmikus karambolokkal. Ugye ez a aláfestésnek mindjárt, ha ide átjövök, akkor igen. Hangulati aláfestésnek mindjárt itt jön felénk rettenetesen egy ilyen kis bolygó, ugye repül a nehézkő, ki tudja, hol áll meg. Na most, ami itt minket csillagászati szempontból igazán érdekel, azok az úgynevezett földközeli kisbolygók. Ezeket angolul úgy hívják, hogy a Near Earth Object, tehát azok, amik a Földet úgy elvben, legalábbis kozmikus méretekben megközelíthetik. Lehetnek ezek kisbolygók is, lehetnek üstökösök is, majd fogjuk látni, hogy elsősorban a kisbolygók az érdekesek. Lényeg az, hogy a pályájuk megközelíti vagy messzi a Föld pályáját. Van egy más megnevezés arra, hogyha még messzi is a pályát, de igaziból megint szakmai szemmel, csillagászatilag nem érdekes az, hogy most a pálya csak megközelíti a Földét vagy messzi, hiszen az évszázadok, évezredek során itt a bolygóközi térben olyan perturbációk, pályazavarok lépnek föl, és úgy változik ezeknek az égitesteknek a pályája, hogy amelyik mondjuk mostanában csak éppen földközeli, az lehet, hogy 50 vagy 100 év múlva már a Föld pályáját messző pályára kerül, és így fönnállhat egy összeütközés veszélye. Tehát igaziból tény az, hogy ezek az égitestek veszélyesek lehetnek a számunkra. Na most Persze, mi az, hogy veszélyes? Hát először is ki lehet számítani azt, hogy ezek az égitestek, ha összeütköznek a Földdel, akkor milyen sebességgel ütköznek a Földnek. Itt nincsenek véletlenek, tehát itt megint, ugye a sajtó persze szereti ezt misztifikálni, hogy jön, hirtelen föltűnik, innen jön, onnan jön, akármekkora sebességgel becsapódhat. Nem, kérem, itt a naprendszerben a Kepler törvények azok olyan játékszabályokat és közlekedési szabályokat alkottak, amiből ki lehet számolni, hogy itt egy becsapódás az néhányszor 10 km per szekundum sebességgel történhet. Nagyságrendét tekintve, persze az iránytól függően ez a sebesség konkrét értéke változhat, ami jelentősen befolyásolhatja egy-egy becsapódás kimenetelét. Kérem, ez nem kevés, ez egy igen jelentős sebesség. De azért nézzük meg azt, hogy a becsapódások rendszeresen nap mint nap előfordulnak, de ha a becsapódó test 50 méternél kisebb átmérőjű, az azt jelenti, hogy körülbelül ilyen nagyságrendű ütközési sebességnél ez 5 megatonna TNT robbanási energiájának felel meg. Hát ki melyikkel szeret jobban számolni, én hozzám ezek az átmérők, ezek mindig úgy közelebb állnak. Tehát az 50 méternél kisebb testekkel szemben a légkör megvéd minket. Ezek nem jelentenek veszélyt. Hát persze lehullhatnak ilyen apró darabok, de szóval amikről itt majd képeket fogunk látni, meg amit itt igaziból veszélyként értékelünk, az nem az, hogy valakit esetleg egy ilyen kődarab eltalál, és akkor akár ne adj Isten meg is halhat, hanem itt ugye globális katasztrófákról és tömeges kipusztulásokról beszélünk. Itt az 50 méternél kisebb kődarabok azok nem játszanak szerepet. Lokális veszélyt jelentenek az 1 kilométer átmérőig terjedő méretű égitestek. A globális környezeti katasztrófát okoz 2 kilométeres méretig, ahol már fellép az úgynevezett becsapódási tél jelensége. Ez a becsapódási tél csak a fogalom magyarázata kedvéért annyit hadd mondjak el, hogy évtizedekkel ezelőtt kutatók elgondolkoztak azon, hogy egy világméretű nukleáris háborúnak milyen környezeti következményei lehetnek a sugárterheléstől eltekintve, tehát a légkörbe kerülő por, korom, hamu, egyéb, és ezt elnevezték ugye nukleáris télnek, és aztán mások pedig rájöttek, hogy egy ilyen nagy erejű kozmikus becsapódás ugyanúgy rengeteg port, hamut, kormot juttathatna a felső légkörbe, ami szintén jelentős mértékben és tartósan leárnyékolná a napsugárzását, olyannyira, hogy ez terméscsökkenéshez, éhínséghez és hát annak következtében persze a járványok elterjedéséhez vezetne, tehát ez már valóban egy súlyos katasztrófának mondható. 15 kilométeres mérethatár környékén, 10-15 kilométer átmérő, az égitest átmérője környékén már tömeges kipusztulásokról lehet beszélni. Ilyen volt például az a földtörténeti kréta és harmad időszak határán körülbelül 65 millió évvel ezelőtt bekövetkezett esemény, amiről az elmúlt években vagy egy-másfél évtizedben elég sokat lehetett hallani, amire azt mondták, hogy ugye a dinoszauruszok kipusztulásához vezetett. De hát tudjuk azt, hogy itt szó nem volt arról, hogy csak a dinoszauruszok pusztultak volna ki, hanem az akkor élt fajoknak a 70%-a eltűnt a föld színéről, szóval azért ez súlyosabb eset volt, mintsem, hogy csak éppen az őshüllők megszűntek volna benépesíteni a földet. Na hát itt megint hangulati aláfestésként a művészeket így képzelik el ezeket a különböző becsapódásokat. Na most megint ugye a becsapódások hatása. A kis becsapódás, amit egyszerűen végre fölnézve tüzgömnek, vagy bolidának, vagy egy nagyon fényes meteor villanásnak mondunk, ez egy látványos jelenség, de kárt nem okoz, tehát nem foglalkozunk vele. A Tunguz eseményhez hasonló nagyságú becsapódás, ugye, ami a 20. század elején Szibériában, ott a tajgában történt, ez körülbelül egy atombomba hatásához fogható. Ha láttunk képeket ott a kipusztult erdőről, ugye, hogy nagy területen az erdőt teljesen letarolta ez a becsapódás, jól lehet, ez nem is volt egy klasszikus becsapódás, krátert nem hagyott maga után, de mégis érezzük, hogyha ez nem a szibériai tajgában hull le, hanem valahol itt egy sűrűn lakott területen, akkor bizony, hát ott a szószoros értelmében kőkövön nem marad. Az ilyen becsapódásoknak a gyakorisága a Föld egészére 100 év. Most persze ne tessék ijedezni, mert ebbe a 100 év, ez először is ez statisztikai átlag, másodszor is a Föld területének ez az egészére vonatkozik, ahol eleve kétharmad, több mint kétharmad az óceán, és azért ugye jó esély van arra, hogy a következő is, ami szárazföldre hull, az majd megint valami, ha nem is a tajgába, akkor majd a Szaharába, vagy ilyen lakatlan területekre hull le. Minden esetre fogunk majd erre látni adatokat, persze nagyon-nagyon kritikával fogadott adatokat, hogy azért ezek a becsapódások más természeti katasztrófáknál jóval kisebb kockázatot jelentenek. Na megint egy kis művészi illusztráció, amint a kép alsó sarkában, itt az első sorokból jól látszik, hogy a dinoszaurusz kicsit megrettenve nézi, hogy most neki ki kell pusztulnia a földről, mert jön ez a test, ami ugye ott azóta már tudjuk, hogy valahol a mexikói öböl vizébe becsapódik. Na, a nagy becsapódások, azok, amik tényleg itt fenyegetőek a számunkra, hiszen már egy ilyen 10 000 megatonnás becsapódás is egy kisebb ország egészére kiterjedő pusztítást okozhat, de az átlagos gyakorisága a Föld egészére 100 000 évenként egyszer. Na most tessék megmondani, melyik az a kisebb ország, amelyik 100 000 éve már létezik. És még 100 000 évig létezni fog, hogy legalább statisztikusan a következő becsapódást megérje, és majd azt fogja elsöpörni a Föld felszínéről. Hát itt is azt kell mondani, hogy más természeti katasztrófáknál ez kisebb kockázatot jelent, amire fogunk számokat látni. A globális katasztrófának azt nevezzük, ami viszont már a civilizáció egészét fenyegeti, ilyenre 1 000 000 évenként van esély. Most persze, ha a földtörténet egészét nézzük, az élővilág történetét nézzük, a főemlősök fejlődési történetét nézzük, akkor ez az 1 000 000 év, ez nem is tűnik olyan hosszúnak. Persze, ha a mai értelembe vett civilizációt, akkor nem 1 000 000 éves léptékekben gondolkodunk itt. Hát ez itt már tényleg egy komolyabb eset, amikor ez valami olyan erejű becsapódás, mint ami a mai feltételezések és egyes hipotézisek szerint mondjuk a Hold keletkezéséhez is vezetett, amikor a Föld testéből egy becsapódás hatására óriási mennyiségű anyag szakadt ki. Ez a globális katasztrófa, tehát az ilyen előző képen látotthoz hasonló, az ugye akár 1,5 milliárd ember elpusztulásával, halálával is járhat. Szóval ez a mai szemmel, vagy a mi számunkra ezek fölfoghatatlan adatok, és fölfoghatatlan katasztrófák, ugye, mert akkor is meg vagyunk döbbenve, amikor egy természeti katasztrófa során százak vagy ezrek esnek áldozatul. De egyszerűen nem tudunk elképzelni se olyan helyzetet, hogy 1,5 milliárd ember egy katasztrófa során elpusztul. Különösen azt nem tudjuk elképzelni, hogy akkor a megmaradók erről hogy fognak tudomást szerezni, és ezt hogy élik meg, hiszen maga a civilizáció, mint olyan, az valószínűleg akkor úgy, ahogy van, megszűnik. Tehát valami egészen a megmaradó, életben maradó emberek is valószínűleg valamilyen egészen primitív életszintre esnek vissza. A helyzet elsősorban a stratoszférába kerülő por és füst hatása miatt súlyos, tehát ez az, ami a napsugárzást leárnyékolja. Egy fontos állítás ez, hogy a kockázat nagyobb, mint a kis becsapódásoknál. Ez nem azt jelenti, hogy éppen súlyosabb, illetve azt jelenti, hogy súlyosabb a katasztrófa, de a kisbecsapódások ugyan gyakoribbak, de összességében az egész hatásának a súlyossága az ezekben az esetekben nagyobb. És ezek a természeti csapásokhoz hasonló kockázatot jelentenek összességében, de nagy a különbség, mert ugye ezek a természeti katasztrófák, ezek rendszeresen jelentkeznek. Folyamatosan tizedelik a lakosságot, különösen majd látni fogjuk, hogy egyes országokban, vagy a Föld egyes régióiban. Ugyanakkor itt viszont nagyon ritkán, de óriási pusztítás léphet föl. Ez az egyetlen olyan ismert természeti katasztrófa, amely a civilizációt, mint olyat elpusztíthatja. Na most, mekkora ez a veszély? Ugye, mert idáig láttuk azt, hogy itt valami rettenetes a helyzet, mert akár az egész civilizáció megsemmisülhet. Hát kétféleképpen lehet erre válaszolni. Mondhatjuk azt is, hogy minél kisebbek ezek a földközeli égitestek, ezek a földet megközelítő kisbolygók, annál több van belőlük, és akkor ha ezt sokat mondjuk, hogy minél kisebb, annál több van belőlük, már azt érezzük, hogy ezek a 50 méteresek, akár mint a zápor eső úgy hullanak, csak győzzünk félreugrani előlük. Ugyanezt megfogalmazhatjuk egy kicsit optimistábban is, azt mondjuk, hogy minél veszélyesebb, annál ritkább, és akkor úgy föllélegezhetünk, hogy hát jó van akkor, mert ha nagyon nagy baj van, akkor az úgyis csak ritkán következik be, tehát nem kell miatta aggódni. Hát nézzük az ilyen hangulatkeltő megfogalmazások helyett a tényeket. 25 kilométernél nagyobb átmérőjű földközeli kisbolygó nincsen. Hangsúlyozom, hogy itt a földközeli kisbolygókról van szó, tehát ott a Mars és a Jupiter pályája között, meg ugye Neptunuszon túl keringő kisbolygó zónában, ott természetesen megvannak a néhány száz kilométer átmérőjű kisbolygók is, de itt a Földet megközelítő kisbolygók között nincs ilyen. Az egy kilométernél nagyobb átmérőjekből körülbelül 1000 lehet, becslések szerint, majd fogjuk látni, hogy ezeket hogy fedezzük föl, és hogy szaporodik a számuk, gyarapodik a számuk, persze nem a valóságban, hanem az ismerteknek a száma. Az 50 méternél nagyobb átmérőjek, tehát amik már a Föld felszínére lehullhatnak, amik egyáltalán elérhetnek a Föld felszínére, azok ilyen millió számra vannak. Üstökösökből még ennél is több van, de mivel az üstökösök egész más jellegű pályán keringenek, általában nagyon elnyúlt pályán, tehát a keringési idejüknek csak egy kis részét töltik itt a Föld környezetében, ennek megfelelően ezeknek a hatását súlyozni kell, és számításokból az derül ki, hogy ezeknek a veszélye, tehát itt az üstökösök által képviselt becsapódási veszély, az kb. 10%-a a kisbolygók veszélyének. Na itt vannak ezek az egy kilométernél nagyobb, tehát már komoly veszélyt jelentő kisbolygók, és látjuk azt, hogy a 90-es években ugye a feltételezett 1000 darabnak még kevesebb, mint a felét ismertük, azóta viszont jelentős ütemben emelkedik a számuk, és hát ha ez így folytatódik, akkor azért akár 10-20 éven belül eljuthatunk abba a helyzetbe, hogy az egy kilométernél nagyobb földközeli kisbolygók gyakorlatilag döntő többségének ismerjük a pályáját. Na miért jó ez? Hát ezért, azért, mert ha ismerjük a pályáját, akkor ki tudjuk számítani, hogy ténylegesen fönnáll-e most már egy konkrét becsapódásnak a veszélye. Ugye akkor nem csak a statisztikus valószínűségekre vagyunk kénytelenek hagyatkozni. Nem kell abból kiindulnunk, hogy most 1 millió évenként következik be egy ilyen katasztrófa, hanem tényleg meg tudjuk mondani, hogy igen, a századunknak ezen és ezen a napján ez a kisbolygó, amelyiket, mit tudom én, itt fölfedeztük, ez ekkor és ekkor valószínűleg be fog csapódni a Földbe. Kérdés, hogy meg tudjuk-e ezt mondani, és hihetünk-e az ilyen információknak. Rögtön látni fogjuk ezt is. Ugorjunk is át ezen. Tény az, hogy a görbének a meredeksége azért nőtt meg egy kicsit, mert az elmúlt évtizedben beindultak rendszeres kereső szolgálatok, és többfele a világon automatikus távcsövekkel szisztematikusan keresik ezeket a kisbolygókat. Persze, hogy nagy erőkkel az azért túlzás, hiszen az egész világon nem egészen 100 fő foglalkozik ezeknek a keresésével, de ez is valami, és látjuk, hogy ennek köszönhetően is szépen gyarapszik az ismert földközeli kisbolygók száma. Itt éppen egy ilyen automata távcsövet látunk, amelyiknek a lineár nevű rendszerben az a feladata, hogy ezeket a földközeli kisbolygókat keresse. Na most jön ez a kérdés, hogy tudunk-e fenyegető veszélyről. Hát ugye, ha a nyári újságokra hagyatkozunk, az uborka szezonbeli lapokra, akkor azt kell mondanom, hogy tudunk, de ha a valóságot nézzük, akkor kénytelen vagyok azt mondani, hogy jelenleg nem tudunk ilyen veszélyről, hiszen az a veszély az már úgy elmúlt, néhány nap alatt elült ez a hisztéria. Tény az, hogy a veszélyes földközeli kisbolygóknak a több mint felét ismerjük, ezt láttuk az előző görbén. Tény az is, hogy a pályaszámítás az egy kritikus és bonyolult feladat ezekben az esetekben. Még a mai nagy számítógépekkel is, hiszen nem azon múlik, hogy milyen számítógép, nem elsősorban azon múlik, hogy milyen számítógépünk van, hanem azon, hogy hány megfigyelésünk van az illető kisbolygóra vonatkozóan. A pályaszámítás és aztán a hozzá kapcsolódó perturbáció számítás, hát ez egy külön művészet, csillagász szakon, ugye az egyetemen ezt legalább kétszer fél évig oktatják, és én azt hiszem, hogy azok az újságírók, akik ugye itt felelőtlenül irogatnak ilyen cikkeket, hogy de most aztán ez biztos, hogy becsapódik ezen és ezen a napon a földbe, azoknak én más büntetést nem is adnék, csak hogy abból az egyetemi jegyzetből a három legegyszerűbb differenciál egyenletet kelljen bemagolniuk és egyszer visszaidézniük. Szóval ez egy külön szakma, ez a pályaszámítás. Annyit azonban muszáj tudni róla mindenkinek, hogy minél rövidebb pályaív alapján próbálunk meg pályát számítani, az a pálya annál pontatlanabb lesz. Na most, ha én fölfedezek ma egy kisbolygót, megfigyelem a jövő héten, és megfigyelem két hét múlva, akkor három adatból ezt az elméleti égi mechanika már a 18. század óta tudja, három adatból lehet pályát számítani. Igen ám, de a kisbolygó keringési ideje mondjuk egy év vagy két év környékén van, két heti megfigyelésből három pontra próbálok egy pályát illeszteni, az borzasztó pontatlan lesz. Kérem, ez viszont fönt van az interneten, ott vannak a földközeli kisbolygók pályaadatai, és legnagyobb meglepetésemre, már kellemes meglepetésemre, oda volt írva, hogy melyiknek a pályáját milyen hosszú pályaív alapján ismerjük. Csak egy kicsit jártas az égi mechanika világában, az ebből rögtön tudja, hogyha ott van egy néhány éves keringési idejű kisbolygó, és két heti megfigyelésből ismerjük a pályáját, akkor az gyanús, és akkor inkább legyintünk rá, mintsem, hogy bármiféle további számnak hitelt adjunk. Akkor ez egy olyan jó közelítés. A pályaszámítás akkor válik pontossá, hogyha legalább mondjuk egy teljes keringésen keresztül követjük azt az égitestet, és utána megmondjuk, hogy ez ilyen pályán kering, akkor még mindig jönnek persze a perturbációk, de legalább akkor már valami bizonyossággal állíthatjuk azt, hogy merre fog járni jó néhány keringés múlva, ugye, mert itt a nyári esetben is, itt valami 20 évvel előre próbáltak egy becsapódást feltételezni, vagy megjósolni egyesek. Egyébként itt ezen az internetes adatbázisban fönt van, hogy melyik kisbolygó mikor és milyen távolságra fogja legjobban megközelíteni legközelebb a Földet. De ott van az is, hogy ez mennyire hitelt érdemlő ez az információ, mennyire pontos ez az információ. Aki persze ezt a pontosságot és a hiba határt figyelmen kívül hagyja, az keltheti a pánikot, hogy de hát oda van írva. Igen, de oda van írva mellé az is, amit elfelejtettünk hozzámondani. Tény az, hogy tehát minél rövidebb pályaívet ismerünk, annál bizonytalanabb az előrejelzés, és mivel láttuk azt, hogy a felfedezéseknek a döntő többsége új keletű felfedezés, hiszen egyre többet ismerünk meg, ezek mind új felfedezések, ezeknek a pálya pontossága, ez gyenge, tehát pontatlanul ismerjük, hogy merre fognak járni az elkövetkező években, évtizedekben. Hogy milyenek ezek a kisbolygók, arról többet tudunk, hiszen van olyan, amelyiket már űrszonda megközelítette, lefényképezte közelről. Tény az, hogy egyenlőre a becsapódásoknak csak a kockázatát tudjuk, tehát egy ilyen valószínűségi elemzést tudunk csinálni. Miért? Azért, mert vannak még felfedezetlen kisbolygók, hát az a néhány száz, amit még nem fedeztünk föl, az biztos, hogy annak a hatása csak statisztikusan értékelhető. Becsapódhatnak a hosszú periódusú üstökösök, amiket nyilván nem ismerünk, pontatlanak a pályaelemek, és kései riasztás is előfordulhat, tehát hogyha nem ismerünk még egy kisbolygót, csak észrevesszük azt, hogy tart a Föld felé, akkor lehet, hogy már nem áll rendelkezésünkre elég idő, hogy itt valamilyen lépéseket tegyünk egy katasztrófa elkerülése érdekében, majd egy pár szót erről is mondanék. Tehát ilyenkor jönnek ezek a kockázatbecslések, amikről itt már szó volt. Nagyon szép, túl szép ez a piros vonal, amit így lefelé megy, ezt megint ne tessék elhinni, ne tessék komolyan venni, csak a tendenciáját. A lényeg az, hogy minél nagyobb energiájú egy becsapódás, annál ritkábban fordul elő, tehát ugye évente, évszázadonként, tízezer évenként, millió évenként, milliárd évenként, és hát ez a kréta harmad időszak határán bekövetkezett becsapódás, az a dinoszauruszos becsapódás, az hát ilyen, mit tudom én mondjuk, néhányszor 10 millió, néhány 100 millió évenként egyszer várható körülbelül, de mondom, itt szó nincs arról, hogy itt ilyen összefüggés lenne, tehát itt ez sokkal inkább egy ilyen nagyon széles sávban szóró pontoknak, de hát pont halmazról se lehet beszélni, mert egy kevés adatot ismerünk, úgy tessék felfogni. Néhány statisztikai adatot is találtam, amik ugyan tények, de megint csak tessék illő kritikával fogadni őket. Én a magam részéről nem nagyon adok ezeknek hitelt, de mégis valami támpontot jelent. Majd meg fogjuk látni, hogy azért egymás közt sincsenek ezek teljesen összhangban, nem tudjuk pontosan, hogy értelmezik ezeket. De tény az, hogy a becsapódások kockázata, itt arról van szó, hogy 1 millió lakosra évente hány halálesetet okoznak. A becsapódások kockázatát úgy becsülik, hogy ez 1 millió lakosra évente egy halálesetet okoz, de láttuk persze, hogy ez megint nem azt jelenti, hogy minden évben minden 1 millió emberből meghal egy, hanem lehet, hogy csak 100 000 évenként, vagy 1 millió évenként, de akkor aztán mindenki meghal. Szóval nem egészen ugyanaz. De ha a nagyságrendeket hasonlítjuk össze, akkor azt látjuk, hogy hagyományos természeti katasztrófák ennél nagyságrenddel nagyobb veszélyt jelentenek. Különösen egyes országokban, mondjuk Bangladesben az árvizek pusztítása, az 50-szer nagyobb veszélyt jelent. Erre nyilván sokkal pontosabb statisztikai adatok állnak rendelkezésre, hiszen az árvizek ott sajnos rendszeresen visszatérnek, és össze lehet számolni az áldozatokat. Kínában árvizek és földrengések, Törökország, Irán földrengések, Japánban földrengések, Karibi térségben a trópusi viharok, földrengések, vulkánok. Ezek jól ismert természeti katasztrófák, amikkel együtt élünk, és bele van kalkulálva, hogy a Föld bizonyos országaiban ezek komoly veszélyt jelentenek. Európában nekünk jó a helyzetünk, mert ezek a katasztrófák nem, vagy legalábbis nem olyan szörnyű méretekben jellemzőek a mi környékünkre, mint ahogy itt a felsorolt országokban. Tehát nálunk úgy néz ki, hogy kisebb a kockázat. Van egy másik statisztika is, aminek megint ne higgyünk, csak valamilyen halvány támpontnak fogjuk föl. Az Egyesült Államokra és Kanadára készült ez a statisztika, hogy miben szoktak meghalni az emberek. A mértékegység ugyanaz, tehát 1 millió lakosra évente számított halálesetek száma, és látjuk azt, hogy a balesetekben 300-an gyilkosság és öngyilkosság áldozatai lesznek, 200-an közlekedési baleset, 160, repülőgép baleset 1, tehát azért repülőgépre ülni sokkal biztonságosabb, mint mondjuk csak úgy menni az utcán és várni, hogy meggyilkolnak vagy nem gyilkolnak meg. Ez is egy érdekes dolog. Hát itt a becsapódás kockázata, ez már csak 0,5 szemben az előző képen látott egyel, de minden esetre a nagyságrendeket itt is érezzük, hogy a hagyományos, a mindennapi életnek a veszélyei és kockázati tényezőihez képest ez nem túl jelentős. Ennek ellenére elér ez a kockázati szint, legalábbis a nem túl meggyőző és nem túlságosan megalapozott, tények hiányában nem túlságosan megalapozott statisztikák szerint egy olyan kockázati szintet, amire azt mondják, hogy érdemes vele foglalkozni, tehát érdemes gondolkozni azon, hogy el lehet-e kerülni ezeket, mit lehet ellene tenni. Ehhez hozzájárul az is, hogy egy esetnek rendkívül súlyosak lehetnek a következményei. Mit lehet tenni a becsapódások ellen? Két dolgot, el lehet téríteni a kisbolygót, vagy szét lehet darabolni. Ezek teljesen komoly és működőképes változatok. Eltérítésnél, ha néhány centiméter per szekundummal meg tudjuk változtatni a pályáját időben, tehát évekkel korábban, mielőtt a becsapódást feltételezzük, akkor ez akár a mai űreszközökkel is végrehajtható manőver. Ehhez persze legalább több mint 10 évvel hamarabb ismerni kell, és biztosnak, ez egy nagyon fontos dolog, biztosnak kell lenni abban, hogy ez tényleg be fog csapódni. Tehát nem lehet az, hogy most hát, vagy erre jön, vagy arra jön, mindesetre térítsük el, mert abból baj nem lehet, de lehet baj, mert rossz fele térítjük, akkor annál nagyobb a baj. Szóval ehhez pontos pályaszámításra van szükség. Ha rövidebb az idő, akkor azt írja a szakirodalom, hogy szét lehet darabolni, tehát nagy robbanóerővel, pontos irányítással, megfelelő katonai szakértők ebben nyilván sokkal járatosabbak nálam, de szóval megoldható a feladat, és szét lehet darabolni úgy, hogyha kisebb darabok le is esnek a földre, akkor azokból ne legyen nagy baj. Az, hogy a helyzettel tényleg foglalkoznak arra vonatkozóan, én 3 dokumentumot szeretnék befejezésül bemutatni, pontosabban csak egyet, mert a másik kettőre úgy gondoltam, hogy azt le se fordítom magyarra, mert úgyse fog maradni idő a végén, hogy mindet végigolvassuk. Az egyik egy Egyesült Államok kongresszusi állásfoglalás, amelyik már 1991-ben kimondta azt, hogy a Föld pályáját keresztező kisbolygók felfedezési ütemét jelentősen növelni kell. Ennek köszönhető, hogy felálltak ezek a szisztematikus keresőhálózatok, azzal a mondjuk nem egészen 100 emberrel, akik ezzel foglalkoznak. És ugyanakkor kimondta azt is ez a kongresszusi állásfoglalás, hogy ezek a kisbolygók megsemmisíthetők, vagy pályájuk megváltoztatható, tehát erre megvan a technikai lehetőség, amit nyilván hát vizsgálni kell, hogy lehet megoldani. Foglalkozott aztán ez a NASA-nak kutatócsoportja is, amelyik hasonló értelemben nyilatkozott, és a Nagy-Britanniában egy külön a földközeli kisbolygók vizsgálatát végző munkacsoportot állítottak föl, amely kiadott egy jelentést, egy nagyon jó kiadvány is jelent meg ebből, ami nagyon sok használható és érdekes adatot tartalmaz ezzel a témával kapcsolatban. Tehát világszerte folyik azért ennek a kérdésnek a kutatása, de igaziból azt mondom, hogy szerencsére csak sötétben tapogatózunk, hiszen ezekre a tényleg súlyos és pusztító erejű becsapódásokra vonatkozóan szerencsére csak földtörténeti bizonyítékok állnak rendelkezésünkre. Úgyhogy összefoglalásul egy mondatban a lényeg az, hogy amikor ilyeneket olvasunk az újságban, hogy ekkor és ekkor ezen a napon az ilyen és ilyen tegnap előtt felfedezett kisbolygó, de biztosan, hogy becsapódik, akkor nem kell aggódni, mert ha tegnap előtt fedezték föl, akkor ez a pályaszámítás olyannyira bizonytalan, hogy ennek a hírnek az égvilágon semmi hitelt nem kell adni. Ha komoly a helyzet, akkor persze az úgyis néhány év alatt kiderül, és ha jó időben vagyunk, akkor talán még nem késő, akkor lehet egy ilyen becsapódás ellen is a mai technikával valamit tenni. Köszönöm szépen a figyelmüket!
azt mondjuk, hogy több mint a 50%-át ismerjük ezeknek a kisboroknak, hogy tudjuk, hogy akkor csak 50%-át ismerjük. Ezt persze akkor is feltehetnénk, hogyha azt mondanánk, hogy 100%-ot ismerjük, onnan tudjuk, hogy 100%-ot. Hát erre statisztikai módszerek vannak, ugye? Ennek is például mekkora energiát fektetünk a kutatásban, minél nagyobb a tanár, többet fedezünk föl, és ebből extrapolálni lehet.
Pontosan így van.
Ilyesmi, tehát erre azért megvannak a módszerek. Én is azért tudom, mert az volt a szakdolgozatom, hogy madarakat kellett megbecsülni, mennyi van. És tudtam, hogy csak egy bizonyos százalékuk énekel, honnan tudom, hogy annyi százalékuk énekel. Itt is azt lehet csinálni, minél többet figyelem, ennél annál több lesz, de nem annyival több, amennyi energiát befektet az ember, ez tart valamihez. Tehát szerintem
igen, ez ugyanígy működik, egyik is repül, másik is repül, úgyhogy a módszer alkalmazható.